Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Utállak, mondja a tükörképem, én kikérem magamnak, nem úgy élem, neki balra a feje, nekem jobbra van. Hiába rázom, mást akar, kalapban sose voltam az érem, másik oldalán fordítva kérem, ha így se tetszik, ugye nem fogok ragaszkodni, amihez nem tudok, mert az izguljon, aki nem csinálja semmit, attól legyen őrült a tekintete, hogy a másik kezében ott van, ami majd kinyitja, és elindul arccal a kijárat fele. Utállak, mondja a tükörképem, sarkon fordul, és én nem is nézem, mert az ember az álomnak tagadja, hogy vele volt a legjobb kalandja, de megnőtt a kezem, és a fejem is nagyobb, a cukorban mindig lábnyomot hagyok, meg pattanásokat a viharban, és úgy áll a haja, mint a hivatlan, ezért utállak, mondja a tükörképe, pedig ugyanúgy keltem egész héten, ugyanúgy néztem magamra, gondoltam gombot a falakra. Aki nem csinálja semmit, attól legyen őrült a tekintete, hogy a másik kezében ott van a kulcs, ami majd kinyitja, és elindul arccal a kijárat fele, mert az izguljon, aki nem csinálja semmit,
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Van előttem egy kép, kicsik voltunk még, emlékszem, játszottunk, te meg én, játszottunk a fa tetején, de most minden más lett, mint gyermekként, most már értem én, miért mondták nekem régebben, vissza fogod sírni gyermekem, és igazuk lett sok mindenben. Felnőttként megértettem, amit éreztem. Minden ben vissza fog.
Azt hittük, hogy ingyen, de ma már reggelente nem kelek olyan frissen. Emlékszem, hogy mindenkiben mindig vakon hittem. Rengetegen voltunk, ma csak pár ember a kincsem. Egyre többször kapaszkodom emlékeim után, pedig tudom, nem fogunk mi már ott engozni a lupán. Remélem, ott álltok majd mindannyian Budán, amikor majd utoljára leúszok a Dunán. Tudom, hogy erős a Dumám, de minden sejtben megmaradtam őszinte. És tudd, hogy ennek ki kellett most jönnie. Mindig azt mondták, hogy egyszer ennek vége lesz. Igazuk lett, jobb, ha te is felébredsz. Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Érzem legbelül még ugyanaz vagyok, az aki nagyokat álmodott, mikor az utcán ballagott. Emlékszem, hogy volt olyan, ki kacagott, aztán megemelte a kalapot. Ezek az emlékek mit tartják még az erőt, megint megélni a napsütés, kicselezni az esőt. Lekocoltatni minden haszon lesőt, és nyugtázni ma is csináltunk hátrányból előny.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni. Európa, illetve a világ egyik legnagyobb fesztiválja fűződik a velem szemközt ülő úriemberhez, aki egyébként nem csak a fesztiválok világában, hanem a gasztronómia világában és a kortárs művészetek világában is eléggé otthon van. Gerendari Károly velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
Még mielőtt beszélünk erről a bizonyos sok évtizedes kulturális misszióról, ami van neked, nem csak az autóból, hanem egyenesen a Spitzbergákról érkeztél?
Így van, igen, tegnap este értem haza, mert hogy most ott voltunk egy pár napot a feleségemmel és barátokkal.
Mert hogy te ilyen nagy világutazó vagy, tehát hogyha nem arról van szó, hogy akkor szigetet szervezek, vagy a gasztronómia különböző bugyraiba ásom bele magam, akkor gyerünk és utazzunk sokat.
Hát igen, igyekszem az elmúlt években azért minél több időt úton lenni, és megismerni, amit csak lehet a világból, de azért hozzáteszem, hogy ez nem csak kikapcsolódás sokszor, hanem egyfajta ilyen inspirációs utak is, hiszen az ember, hogyha járja a világot, akkor és nyitott szemmel járja, akkor azért mindig láthat olyan dolgokat, amiből tanulhat, és esetleg az itthoni, akár a vállalkozásaimban, akár egyéb más területeken hasznosítani tudok.
Erre majd a későbbekben visszatérünk, erre a bizonyos inspirációs forrásra, viszont tekergessük vissza az időkerekét. 1993-at írtunk, hogyha minden jól megy, tehát hogy még az elmúlt évezred végét írtuk, amikor jó magad még 21-23 éves sem fogtad magad, vagy fogtátok magatokat, többen voltatok, és úgy gondoltátok, hogy igaz, hogy nem csináltunk még ekkorát meg ilyet, de mi lenne, hogyha itt ezen a szigeten pár fellépő lenne, és az emberek megjönnének, Diák sziget.
Hát jó rég volt már, de igen, én akkor 22 éves voltam, amikor belekezdtünk, és valóban még ugye akkor Diák sziget néven, aztán pár évvel később lett belőle csak sziget, mert hogy ott az elején mindenféle ilyen félreértések adottak ebből a névből, hogy ott így telefonálgattak, meg írogattak nekünk a szülők, hogy akkor hol kell ebbe a diák táborba befizetni a gyerekeknek, hogy ebédet is lehet előfizetni, meg mindenféle ilyen fura kérdések voltak, és akkor úgy éreztük, hogy talán ezt jobb, hogyha ezt a diák szócskát ezt kihagyjuk belőle, és akkor ugye egyértelműbb lesz, hogy mit is szeretnénk. Akkor is voltak már ilyen mindenféle szlogenjeink, hogy az egyik hogy volt, hogy kell egy hét együttlét, a másik, hogy itt mindent szabad, de semmit sem muszáj, és akkor így ehhez a diák szócskához próbáltunk egy ilyen világegyetemisták találkozója szlogent hozzáfűzni Müller Péter Sziámi tollából, mert hogy ugye együtt indítottuk ezt az egészet. Akkor én még a Sziámi zenekarnak voltam a menedzsere, és ugye a Péterrel, illetve egy Szegfű Balázs, most már Karafiát Balázs nevű harmadik fiúval együtt indítottuk el, és alapvetően a barátainkkal kezdtük el ezt az egészet szervezni. Most már egy utólag azt gondolom, hogy nyugodtan be lehet vallani, hogy valójában inkább magunknak, meg a haverok haverjainak, mert hogy ezt akkor egyáltalán nem gondoltuk, hogy ebből majd lesz egyszer akár egy nemzetközileg is jegyzett fesztivál.
Kicsit kinőtte magát. Hogy történt ez? Kicsit lássunk már bele, hogy emlékszel-e még arra, hogy nem tudom, leültetek a Siamival, meg az említett srácokkal, és akkor nem tudom, cappuccino mellett, egy sör mellett valahogy. Nem csinálunk itt egy rendszerváltás után pár évvel, vagyunk egy ilyen, nem tudom, Nyugat-Európára jellemző ilyen kis dzsemborit, vagy ki volt az alapötlet, vagy hogy építettétek fel?
Hát igazából az alapötlet az onnan jött, hogy valójában az EFOT nevű rendezvényről kezdtünk el beszélgetni a Péterrel, egy koncertről hazafele jöttünk éppen valahonnan vidékről, és így az arról beszélgettünk, hogy mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem tetszik nekünk az EFOT-ba, és hogy milyen lenne szerintünk egy jó EFOT, és akkor egy ilyen véletlenek egybeeséseként, miután erről akár itt több órát beszélgettünk, és úgy valahogy úgy megfogalmazódott bennünk, hogy milyen lenne szerintünk egy jó ilyen nyaralós, egy hetes, nem csak párnapos, sokszínű, nem tudom, olyan esemény, ami az akkori időkben még nem igazán voltak ilyen események, és akkor így pont másnap mentünk be a fővárosi önkormányzathoz egy Siami koncertről tárgyalni a Budapesti Búcsú nevű rendezvény kapcsán, mert akkor volt ugye előtte nem sokkal, az oroszok kivonultak, és ezt ünnepelte akkor még a főváros évről évre, és akkor ott is elmeséltük, hogy hát tegnap arról beszélgettünk, hogy jó lenne egy ilyen rendezvény, és akkor ott a Tisza Zoltánnak hívták azt a irodavezetőt, aki, amikor ezt elmeséltük, akkor ő mondta, hogy hát ez tök jó, hát csináljátok meg. És akkor, amikor kijöttünk onnan, akkor ültünk be egyébként egy ilyen kávézóba ott a fővárosi önkormányzat mellett, és kezdtünk el ezen ötletelni, hogy jó, de hogy kéne ezt megcsinálni, hogyha ezt most tényleg nekünk kéne összehozni.
És aztán utána a gondolatokat tett követte, és 1993-ban létrejött az első. Voltak vízióitok, hogy ez mennyire lesz sikeres? Vagy amikor megnyitottátok az elsőt, mindenféle reklámokkal teleplakátoltátok, meg print volt, meg minden volt, és akkor azt néztétek, hogy akkor ezt mit csináltuk? Ennyi ember ide jön, vagy tudtátok, hogy akkor ilyen, ez meg lesz csinálva, és akkor itt
számítunk. Nem, hát egyrészt tényleg teljesen amatőrök voltunk, sose csináltunk előtte ilyet, tehát szerveztem már akkor koncerteket, de fesztivált és ilyen léptékű dolgot egyáltalán nem. Persze azért a kezdeti sziget sokkal kisebb volt, mint ahogyan ma ezt láthatja az, aki most oda kilátogat, de akik még emlékeznek arra az időkre, akkor azért tényleg nagyon más világ volt. Eleve már azt is nagyon nehéz megértetni a mai fiatalokkal, sokszor hívnak ide-oda előadásokat tartani oktatási intézményekbe is, és általában azzal kezdem, hogy így megpróbálom nekik elmagyarázni magát, azt a kort, mert hogy egy mai fiatalnak ez nincs honnan érteni, hogy még nincs internet, nincs mobiltelefon, nem tudom, olyan dolgok, amik ma már teljesen természetes részei az életünknek. Úgyhogy például az egyik kedvenc ilyen sztorim, amit el szoktam mesélni, hogy akkoriban a Péter Nemesrádón egy zalai kis faluba lakott lent, és mi úgy tudtuk egymással tartani a kapcsolatot, hogy meg volt beszélve, hogy én, mint menedzsere, minden nap 11 órakor fölhívom őt ott az ottani telefonfül, az ottani telefonfülkébe, ahol ő lesétál a faluba a telefonfülkéhez, és akkor itt a városi vonalról fölhívom őt, és akkor itt tudunk egymással kommunikálni. Most ez ugye ma már inkább ilyen megmosolyogják az emberek, de hogy ugyanezek között, a körülmények között kellett akkor ezt létrehozni egyébként egy szigetet, vagy akkor még Diák-szigetet, hogy nem az volt, hogy bárkit csak úgy elérünk e-mailen, vagy bármilyen egyéb csatornán, mint ahogy a közönségnek is azt elmagyarázni, hogy egyáltalán mi az, hogy fesztivál, azzal kellett kezdeni. Tehát nem annyi volt az elég, hogy kiírtad, hogy fesztivált szervezünk, mert ezt így nem értették az emberek, hogy mi az, hogy fesztivál. Hát itt nem szoktak ilyenek lenni. Vagy ha igen, akkor az 100 dal fesztivál, vagy nem tudom, olyasmi típusú fesztiválok, ami teljesen más, mint amit mi értettünk alatta.
És aztán megvan még az a pillanat, ott voltatok, amikor a legelső ember, amikor az első sziget megnyílt, belépett, délután nem tudom, 3-4 magasságában, ott álltatok mindannyian szervezők, és akkor nem tudom, valaki átvágta a szalagot, hogy akkor ezennel megnyitom.
Hát ilyen konkrétan nem volt, hogy ilyen a ünnepélyes kapunyitás vagy a megnyitás, hanem akkor még az volt, hogy akkor még a rendezvényen volt az első este, hogy akkor így a nagy színpadon volt egy ilyen kvázi köszöntés a közönségnek, de egyébként az az igazság, hogy hogy már maga ez az egész, ez egy picit ilyen furán ment, hogy előtte volt nem sokkal egy sziámi tábor lent Zalában, és azokat, akik ott a zenekarnak a törzsrajongó köre volt, őket hívtuk át, hogy ők jöjjenek át utána a szigetre, és ők legyenek a házigazdái gyakorlatilag a szigetnek, és segítsenek nekünk ebbe, hogy egy picit ők már ilyen beavatottként valamennyire ott majd gájdolják az a közönséget, akik majd jönnek, de például az, hogy mennyien jönnek, arról előre fogalmunk se volt, hogy most, és azért az egy nagy dolog volt, hogy már a legelső évben 43 ezer látogatója volt a szigetnek, aztán pont azért, mert látták, hogy ez valami jó dolog, a következő évben már 143 ezeren, és utána így is még azért éveken keresztül volt egy ilyen nagyon látványos növekedési időszak, csak ezzel párhuzamosan azzal is szembesültünk, hogy az ország méreteihez képest nagyon hamar nagyon nagy lett ez a rendezvény, és hogy csak akkor fogunk tudni érdemben továbbfejlődni, hogyha valahogy akár meg tudjuk szólítani a nem hazai látogatókat is, és akkor úgy a 90-es évek vége felé volt az, hogy egyre inkább tudatosan elkezdtük építeni már a nemzetközi kommunikációnkat is, és hát részben olyan programokat szervezni, ami akár érdekes lehet nem csak a hazai közönségnek, részben meg azzal el kellett kezdenünk foglalkozni, hogy lehet egyáltalán nemzetközivé tenni egy magyar eseményt, mert hogy ez ilyen alapvető kihívások voltak, hogy mondjuk a rendezők, vagy a különböző vendéglátó, egyéb helyen dolgozó emberek közül, hogy találunk olyanokat, akik majd beszélnek nyelveket, mert hogy az ugye önmagában nem volt egy elvárás egy biztonsági őrtől, hogy ő egyébként beszéljen nyelveket.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gerendai Károly, kulturális szervező. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
fog. Nyelvbotlásnak végzetes, de kijavítva mégse lesz. Ez van, ez már így marad. Nem csak ölt a szív alatt. Szemed is csak kérdezett, még az enyém éhezett. Ez van, ez már így marad. Álmomban már láttalak. El sem hittem, hidd nekem. Így vagyunk túl mindenem.
Mai napig gondolatban szerelmesen játszunk gyakran. Mi lett volna meleg, mindig nem tanítanak meg körül. Mai napig gondolatban szerelmesen játszunk gyakran. Mi lett volna meleg, mindig nem tanítanak meg félni.
Így is voltam, az vagyok, akit a volna megfogott. A kezemet te meg sosem. Sétáltunk rendesen, véget érni mégse fog, bár a szívem itt nyafog, attól tartok végzetes, kijavítva úgyse lesz. Azóta is kérdezem, miért zavart el a félelem, miért nem mertem veled lenni, miért lett ilyen, miért lett ennyi.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Gerendai Károly kulturális szervező. Üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
Hello.
Azért, mint a kezdetekről beszéltünk, 1993-ig mentünk vissza, organikusan fejlődött a sziget, volt 2 év, amikor kimaradt, ebben az évben újra lesz, majd beszélünk nem sokára, az idei 2026-os Island of Freedomról, a szigetről, a fellépőkről, a nulladik, mínusz egyedik, stb. Napokról. Viszont organikus fejlődés, hogyha visszatekintesz arra, amikor még te csináltad, vagy amikor most újra te csinálod, tök mindegy, ez egy ilyen kicsit furcsa helyzet. Szóval, mi volt az, amikor, az a pont, amikor azt mondtátok, hogy a világ egyik legjobb fesztiválját csináltuk, meg Ausztráliából jönnek, és itt töltenek csak azért, nem tudom, másfél-két hetet, hogy akkor itt ezt lássák és átérezzék. Ez az első, nem tudom, 2-3-4-5 év után volt, vagy volt egy ilyen pont egyáltalán, amikor rájöttetek?
Hát ilyen egy konkrét pontot kevésbé tudnék mondani. Volt néhány olyan dolog, ami most így, ahogy a kérdés fölteszed, beugrik, amihez így talán kötni lehetne. Az első ilyen fontos pont, ma már ugye sajnos nem is létezik, azt hiszem, a Music Television, de egyébként akkoriban azért ez egy nagyon
Ray
fontos médium volt, ami a világon tényleg nagyon sok fiatal követett, és az, amikor 94-ben már akkor egy a Diáksziget szó mellé a Eurovusztak szót oda vigyeztettük, mert akkor volt a 25 éves jubileum a Vusztaki Fesztiválnak, és erről, amikor már beszámolt mondjuk a Music Television is, vagy akár nemzetközi hírekbe is bekerült, hogy Magyarországon van egy ilyen megemlékezés, az volt az első ilyen dolog, amikor így azt éreztük, hogy ez lehet akár nagyobb vagy jelentősebb esemény is, mint önmagában, amit először gondoltunk. Aztán utána következő ilyen fontos fordulópont az talán a 97-98-as években, amikor már olyan nemzetközi előadók, mint David Bowie például jöttek el a szigetre, akik már tényleg akkor is olyan A-kategóriás sztárok voltak a világban, ami azért így sok embernek fölhívta a figyelmét arra, hogy itt valami történik ebben a kis országban. És aztán utána így nagyjából a 2000-es évek első évtizedének közepére volt az, hogy eljutottunk oda, hogy már a látogatóinknak a több mint 50%-a a bérletvásárló látogatóinknak a határokon túlról érkezett a világ minden tájáról, és akkor vált szerintem úgy mindannyiunk számára egyértelművé az, hogy egyébként azért a sziget egy nemzetközi esemény lett, és valóban egy tényleg a világon is jegyzett nemzetközi fesztivál, és aztán jöttek már mindenféle olyan elismerések is, most, hogy őszinte legyek, a konkrét évekre már nem emlékszem, amikor aztán a legjobb nemzetközi nagy fesztivállá választotta Nemzetközi Fesztivál Szövetség, illetve ott volt ugye szakmai szavazás is, meg közönség szavazás is, és minden kategóriát azóta már sikerült elnyernünk, úgyhogy azt tudom mondani, hogy most arra nekem is még mindig fura ezt így emészgetni, és így néha csak így a kíváncsiság kedvéért így beírok ilyen kereső szavakat, meg az AI-nak mondom, hogy egyébként mit érdemes tudni, és azért az egy olyan jó leső érzés azt látni, hogy ha csak úgy beírod a Google-be azt, hogy nem tudom, Sziget Fesztivál, akkor az első találatok arra fognak kijönni, hogy a világ top 10 fesztiválja egyike, vagy a világ egyik legjelentősebb fesztiválja, vagy a nem tudom, tehát olyan típusú válaszokat kapsz az internetről, hogy azért ez tényleg ma nemzetközileg is egy komoly dolog.
Miben mérhető a siker, Károly Karcsi, melyiket mondhatom?
Amelyik jól esik.
Abban, hogy látogatószámba ki kell tenni, hogy megtelt, vagy abban, hogy akkor mennyi bevétel marad, vagy hogy milyen fellépők vannak, vagy ezek bármilyen kombinációja.
Hát ezek is, meg még tudnék még további pár szempontot mondani. Én azt gondolom, hogy a siker mindig a leginkább, vagy legalábbis a számomra a legfontosabb siker az, hogy a közönség hogyan érzi magát, és erre a legjobb visszajelzés az mindig az, hogy a következő évben hogyan indul be a jegyelővétel. Ugyanis amikor egy jól sikerült sziget van, akkor sikerül elérni azt, ami szerintem minden fesztiválnak a vágya, hogy akkor egy jelentős részét a következő évre eladható jegyeknek rögtön a sziget után már el tudod adni, mert úgy mentek el az emberek, hogy wow, ez milyen jó volt, ide vissza akarunk jönni, és ez adja azt a fajta alapot mindig a következő évre, hogy tudsz tervezni valamennyire azzal, hogy egyáltalán milyen látogatottsággal, milyen költségekkel mer tervezni, ugyanis azért az ágazat maga, tehát ez a fesztivál ágazat, ez az elmúlt években azért elég sok nehézséggel szembesült, tehát volt így a 2000-es, mondjuk inkább azt mondjuk a 90-es évektől 2015-ig körülbelül egy ilyen nagyon látványos felívelő időszaka a fesztiválozásnak, a világon mindenfelé egyre több, egyre nagyobb fesztiválok lettek, és ebben szerencsére mint tényleg jókor voltunk jó helyen, és el tudtunk egy olyan piaci pozíciót foglalni, ami azért nagyon sokáig segítette a szigetet abban, hogy tényleg egyszerűen a később indult fesztiválokhoz képest például már nagyobb volt az ismertségünk, vagy kialakult egy törzsközönségünk, és ahogy egyre erősebb lett ez a verseny, ezzel párhuzamosan sajnos megtörtént néhány olyan piaci változás, az egyik ilyen legfontosabb az, hogy a nagy zenekarok, akikre azért mégiscsak a legtöbben kíváncsiak, rájöttek arra, hogy ők a szóló koncertjeikkel már sokkal több pénzt tudnak keresni, mint egyébként a fesztivál fellépésekkel, mert az lett a modell, hogy ők az jegybevételnek valamekkora százalékát viszik el, tehát elkérnek egy minimum fix összeget, de egyébként egy normál koncertnél azt mondja, hogy mondjuk a költségek levonása után kérem a 80-85%-át a bevételnek. Ez ugye nem tudja előre, hogy mennyi, de ehhez hozzátesz, hogy mondjuk kérek minimum $2 millió, de egyébként meg a bevételnek a 85%-át. És ehhez képest egy fesztivál nem tudja azt mondani, ahol sok zenekart kell kifizetni, hogy a bevételnek odaadja egy jelentős százalékát. Arról nem beszélve, hogy ilyenkor ugye mi a semmiből építünk fel ott egy várost. Tehát ez nem ugyanaz, mint hogy kibéreljük a Budapest Parkot, vagy a Puskás Stadiont, és ott már fixen ott van minden infrastruktúra, hanem itt nekünk kell hozzá mindent létrehozni ugyanabból a bevételből, ami egyébként a jegyekből jön főleg be. Van persze vendéglátás, meg szponzori bevétel is valamennyi, de azt gondolom, hogy más az üzleti modell. És ez azt eredményezte, hogy miközben a részben persze az online csatornák segítették is ezt a folyamatot, hogy a rajongók azok egyre közvetlenebb kapcsolatban vannak az ő sztárjaikkal, ezáltal az ő koncertjére, hogyha elmegy egy szóló koncertre, akkor egyrészt elkölti ott a pénzét, másik részről ott csak őt kapja, akit őre ő igazán kíváncsi, nem kell azon gondolkodni, de hát itt van egy csomó olyan előadó is, aki engem annyira nem érdekel. Harmad részről meg az előadó is így többet keres, és ráadásul sok szempontból nagyobb show-t is tud csinálni, mert ott tényleg minden róla szól. Tehát az ő színpadképe, az ő technikája, az ott minden az ő koncertjéről szól. Még egy fesztiválon van egy fix színpad, egy fix technika, ahol van 40-45 perc átszerelni két koncert között a színpadképet, ott nem fogsz tudni egy olyan teljes értékű sót adni, mint amit egy szóló előadáson egy-egy ilyen világsztár tud. Más szempontból meg persze vannak előnyei a fesztiváloknak, mert hogy ott olyan közönség is lát téged, aki különben nem miattad jött be, és ezáltal népszerűsíteni tudod a saját produkciódat mások előtt is, de ma már az online világban ez a népszerűsítés ez más módon is megtehető, ehhez nem kell elmenni feltétlenül, míg mondjuk 20 évvel ezelőtt ez sokkal inkább számított az előadóknak.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gerendai Károly kulturális szervező. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Kértem, ne engedj túl közel, mert szívem úgy sem enged el. Virág nőtt, hol lélek alszik. Oltalmat kérek réges-rég, gyermek szívvel remélném, terem fény a vak sötétben.
vihart kísért egy életen át. Távol vagy, mégis oly közel, talán egyszer itt leszel, ha a sors kegyelmez majd. Száműzött lélek lettem én, gondok árnyát feledném, de visszatérsz, mint egy déli bár. Most mégis újra érzem. Ezer szó zaklatva húz, és a tegnap folytogat, csak egy percet kérek még. Egy álmom pillanat, keltett nagy vihart, kísért egy életen át. Távol vagy, mégis oly közel, csak szó.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Voltam én is védtelen, átmentem kérdéseken, biztos voltam benne, az élet engem nem tesz zsebre. Most, hogy itt vagy én nekem, előre köszön a félelem. Ki tudja, mi volt a terve, csak rád nézhessek még egy percre.
Érzés folytogat meg, rémiszt a gondolat, hogy nem lehetsz az enyém. Kérlek, csak mondd, hogy ugyanazt érzed, s úgy akarlak téged, mint a legelején.
Fújhat párod szembeszél, a lelkünk úgyis összeér. Lehetünk bár vagy távol, érzem, ez mindent megér. A szél is csak rólunk mesél, éjjeli zápor, hideg és lángol.
Kérdezem, hogy lehettem képtelen, hogy belássam végre, a lelkemnek rád van szüksége. Mert múlnak az évek vészesen, veled minden percét élvezem. Mondd, hogy jó velem, ha itt vagy úgy, és előre köszön a félelem.
Egy érzés folytogat meg, rémiszt a gondolat, hogy nem lehetsz az enyém. Kérlek, csak mondd, hogy ugyanazt érzed, s úgy akarlak téged, mint a legelején.
Ezt akarom tényleg, mert én veled szabadon lélek szem.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Sziget világában kalandozunk 1993-ban indult hódító útjára, az, ami ebben az évben 2026-ban is lesz, és még mindig Gerendai Károly ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Hello.
Amikor elkezdtétek, akkor még nem volt Insta, nem volt Facebook, 1993-94, a tévéből, a különböző plakátokból, újságokból értesültünk róla. Manapság pedig, hát hogyha valaki elmegy egy akármilyen fesztiválra, akkor már élőzik, akkor már kiteszi mindenki, és tudja, hogy akkor honlap, vagy nem tudom, 2 óra múlva már nekem is otthon kell lennem. Nem csak a minket körülvevő világ változott meg, hanem a fesztiválok világa is, meg a közönség is megváltozott. Amiben mi felnőttük, imádtuk a Szigetet. Végre mehetünk, port fogunk köpni 2 héten keresztül, nem baj, akkor is ott leszünk. A mai fiatalok, a 2000 után születettek, ugyanígy gondolják, még járnak még fesztiválra?
Szerencsére járnak szórakozni és fesztiválokra is, de nagyon mások az igényeik, amit persze megint nem lehet így általánosítani, mert sokfélék azért a fiatalok is, de azt látjuk, hogy mondjuk az év, vagy még inkább a most fölnővő alfa generáció már sokkal tudatosabban gondolkodik a fogyasztási szokásait illetően is, és sokkal magasabbak az elvárásai, akár a komfort kapcsán, akár egyáltalán ez a well-being nevű csoda szó, vagy nem tudom, ami most nagyon meghatározza az ő gondolkodásukat. És ők például már, tehát nekem érdekes volt most, hogy visszajöttem a Szigethez, és így elkezdtem tanulmányozni az elmúlt években készült felméréseket, hogy, vagy ilyen közönség visszajelzéseket, hogy mi tetszik, mi nem tetszik. Akkor például ez egy ilyen fura dolog volt, hogy egyre többen mondták azt, hogy nekik az nem tetszik, hogy ilyen hosszú ez a rendezvény, és ilyen sok minden van ott, mert hogy egyébként akkor ők elfáradnak, és nem fogják tudni kipihenni magukat ott majd fel kellőképpen. Úgyhogy most ezért tudatosan csinálunk olyan chill zónákat, olyan feltöltő pontokat idézőjelbe, ahol úgy megpihenni lehet, és egy picit úgy feltöltődni a Szigeten, mert hogy úgy látszik, hogy erre is határozottan igénye van a közönségnek, és ez valahol tök normális, tehát ők jól akarják érezni magukat, és attól érzik jól magukat, hogyha amikor bulizni akarnak, akkor buliznak, de amikor éppen meg megpihenni akarnak, akkor meg megpihenhetnek, míg mondjuk azért ez nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt ez úgy nem volt az elsődleges elvárás. És hát ugyanígy mondhatnék még számos más dolgot, amiben máshogy gondolkod. Például az, hogy ugye sokkal kevésbé fogyasztanak alkoholt, sokkal inkább odafigyelnek az étkezésükre, az egészségtudatos étkezésre, sokkal inkább elvárás, ami egy jó dolog a fiatalok részéről, az, hogy minél környezettudatosabb legyen egy fesztivál, és minél kisebb legyen a környezeti lábnyoma, és ezek olyan dolgok, amik valahol tök normális, a világ ebbe az irányba megy, nekünk ezeknek a kihívásoknak meg kell tudni felelni, sőt én mindig próbálom azt mondani a kollégáknak, hogy ebben nekünk kell megpróbálni minél innovatívabbnak lenni, és beelőzni akár a versenytársainkat, és minél több olyan dologgal előállni, amivel pont azt tudjuk az ászlóra tűzni, hogy mi ebben is jobbak vagyunk, mint a versenytársaink.
Kis kitekintés, mennyire vagytok jóban, vagy mennyire tartjátok a kapcsolatot a világ különböző nagy fesztiváljaival, nem tudom, Glastonbury főszervezővel naponta telefonáltok?
Hát én egyáltalán nem, de nem is az én dolgom ez. Vannak kollégák, akiknek ez a fajta kapcsolattartás jobban a feladatai közé tartozik. Nyilván van, aki a zenekari ügynökökkel, menedzsmentekkel van, van, aki a más fesztivál szervezőkkel tagjai vagyunk, több különböző nemzetközi szervezetnek is van, amiben elnökségi tagok is, és ilyen értelemben van egy élő kapcsolat, de azért ez nem azt jelenti, hogy naponta hívogatjuk egymást, hanem inkább arról van szó, hogy egy csomó olyan kérdés merül föl, amit érdemes egyeztetni, hogy ti hogy oldjátok meg, hogy kezelitek ezeket a kihívásokat, vagy akár abban egyeztetni, hogy ebben az időszakban mondjuk kik lesznek azok a zenekarok, akik turnéznak, akkor hogy lehetne úgy összerakni, mert itt azért amikor turnéznak, nem mindegy, hogy épp Amerikában mennek, vagy Európában lesznek, vagy akár Európán belül is most éppen Észak-Európában, vagy Dél-Európában koncertezik egy-egy előadó, és ilyenkor érdemes összebeszélni a velünk egy időben levő más rendezvények szervezőivel, hogy akkor együtt tegyünk akár egy csomagban több bulira is ajánlatot, mert akkor nagyobb eséllyel tudjuk megszerezni azokat az előadókat. Meg hát azért nyilván azok a kihívások is, akár az ilyen biztonság, közérzet, nem tudom, amik egyre inkább fontosak. Most például ugye azt látjuk, hogy azok, ami most is az elmúlt napokban ez a hőhullám, ami volt, azért ez mondjuk, hogy egy fesztivál alatt van egy ilyen 40 fok körüli hosszú ilyen időszak, azért az egy olyan plusz feladat, amire érdemes ilyenkor körbe kérdezni más fesztivál, talán hallottad, hogy a Defcon például elmaradt most, ugye amiatt, mert hogy egyszerűen nem volt még soha ilyen hőhullám Hollandiában, és nem merték megtartani a rendezvényt, tehát hogy ilyenkor azért mindig megy ilyen automatikusan egy ilyen körtelefon, körimél a szervezők között, hogy kinek milyen best practice-ei vannak arra, hogy egyébként egy ilyen helyzetet hogy lehet kezelni.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gerendai Károly kulturális szervező. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.
Néha elfelejtünk élni, néha épp, hogy ég az a láng, de menni kell, küzdeni kell, s remélni. Milyen jó lenne úgy hazatérni, hogy megszelídül ez a vadvilág. Csak hinni kell, s újra megbékélni. Csak egy szóra szomjaztál, néha könnyed is hullottál. Hidd el, nem maradsz a mély szakadék peremén. Kezdődik, elkövetünk még annyi hibát. Csak menj tovább, ugye látod, nem kell félni. Nekem apám azt tanította, védd meg azt, kit mindenki bánt. Így lehet magaddal szembe nézni. Nézd a 8 milliárd kicsi fény, és mezején te vagy az egyik, bárcsak örökre ragyoghatnál.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Gerendai Károly kulturális szervező ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, Hárok Arcsi.
Hello.
Szóval idén is lesz Sziget, ugye volt pár év, amikor elmaradt, meg volt mindenféle hercehurca, hogy akkor ki csinálja, hogy csinálja. Igen, aztán utána te kiszálltál, visszaszálltál, és lesz Sziget. Luis Capaldi nagyon szépen énekel egyszer-kétszer, néha a közönség segíti ki, most idén jön, ha minden jól megy, és amikor elindult 93-ban, akkor még pár napos volt, aztán utána lett nulladik, mínusz egy, mínusz kettő, plusz akárhány napok voltak. Most hogy állunk, Karcsi?
Hát most az alapnapok az 5 nap, az ugye úgy van, hogy 11-től 15-ig augusztusban, de lesz ismét egy nulladik és egy mínusz egyedik nap is, ugye a mínusz egyedik napon, sőt még igazából egy mínusz kettedik is, de az nem közvetlen az általunk szervezet, hanem mi ott csak a területet biztosítjuk egy másik rendezvénynek, de aztán utána a mínusz egyedik napon vasárnap Ródi János életművének szenteltünk egy napot, és gyakorlatilag az Illéstől a István a királyon át a Konzsuzsa, Valász Judit és mindenféle, meg a szóló szerzeményeiből egy olyan csomag állt össze, amit 50 előadó fog a saját értelmezésében, többek között nyilván a végén Bródi János is, de hogy tényleg a nagyon széles az Áriától Presser Gáborig mindenféle korosztályból jönnek előadók és dolgozzák föl az ő szerzeményeit, aztán utána lesz egy ilyen a régi Sziget hangulatát fölidéző ilyen nosztalgia napunk a nulladik napon, ahol a Fét lesz, a Marcsiba, a Gorán Bregovics lesznek a nagy színpados előadók, utána pedig egy afterparty lesz Korda Gyuri bácsival, Jankovics Petivel, és az egy ilyen régi sziget felidézés, és utána jönnek a normál napok, a megszokott nyilván világsztárokkal, meg egy csomó új dologgal is, mert azért igyekszünk fejleszteni, egyrészt vissza is hoztunk régi, jól működő dolgokat a Lumináriumtól a nem tudom, különböző új helyszínek, pedig például ugye a Budapest Parkkal csinálunk most már egy magyar nagy színpadot, illetve igyekeztünk ezt a kulturális sokszínűségét és szolgáltatás részét még jobban megerősíteni a szigetnek, mert én azt látom, hogy sajnos azzal, hogy minden energiát, pénzt arra koncentráltak az elmúlt években, hogy abban a versenyben ne maradjanak le, hogy minél nagyobb világsztárok legyenek, közben egy picit megfakultak azok a színei a szigetnek, amitől igazából a sziget sziget, hiszen hogyha belegondolsz abban, nyilván mi magyarok elsősorban a szigeten nézhetünk meg sztárokat, de mondjuk, hogyha egy holland vagy egy angol fiatalnak érvelni akarsz azzal, hogy miért jöjjön el a szigetre, ott hiába mondod neki, hogy föllép a Luis Capaldi, hiszen az ott is föllép ottani fesztiválokon, ezért önmagában nem fog ide utazni. Neki pont az kell, hogy ez egy nyaralási élmény legyen, egy olyan közösségi élmény legyen, egy olyan kulturális élmény legyen, amit csak itt kaphat meg, és amitől a sziget igazából sziget. Úgyhogy ezt a részét próbáljuk nagyon megerősíteni, illetve jobban szeretnénk újra a magyar közönséget is bevonni, ezért van magyar nagy színpad, ezért szeretnénk egy picit nyitni, hogy nem csak az Z-generációban gondolkodni, hanem mindenféle, akár egy picit idősebb, vagy akár fiatalabb közönséget is megszólítani, mert szerintem a szigetnek ez volt mindig az ereje, hogy valójában senki nem érezhette úgy, hogy ez csak neki szól, hanem ez mindenkinek szólt, és egy ilyen nagyon nyitott, nagyon befogadó közeg volt mindig is.
Amikor létrejött, még a 90-es években, akkor hát majdnem 100%-ban magyar előadók, vagy 100%-ban magyar előadók. Aztán volt egy időszak, amikor temérdek külföldi előadó, és nagyon kevés magyar előadó, és aztán most meg ott járunk, hogy nem tudom, hol járunk. Tehát, hogy nyilván a mai fiatalokat, azt látom én is, persze javítsuk, hogyha tévedek, hogy minthogyha elbillent volna. Tehát, hogy minthogyha jobban érdekelné a magyar közönséget, akár az akár az alfa generációt, az, hogy akkor, mint amit említettél, az Azaria, a Betonhofi, a Pogány induló, stb. Tehát, hogy mintha velük kellene megtölteni a szigetet.
Hál' Istennek, én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogyha a hazai előadók meg tudják szólítani a hazai közönséget, hiszen ők általában csak a hazai közönséget tudják igazán megszólítani, vagy nagyon kevesennek adódott meg, hogy nemzetközileg is sikeresek legyenek a hazai előadók közül. Ezért ez fontos, hogy itt legyen egy stabil bázisuk, és én valóban ezt érzékelem, hogy az elmúlt években szerencsére azért nőttek ki egyre többen olyan hazai előadók, akik meg tudnak arénákat tölteni, vagy akár többször is. Ezért is fontos az, hogy a szigeten is ezek az előadók megfelelő helyet kapjanak, és megfelelő körülményeket, mert hogy ugye ezt sokan kérték jogosan számon a szigeten, hogy hát miért van az, hogy a nagy színpadon kevés magyar előadó van, vagy akár egyáltalán nincs, és ilyenkor mindig azért el kell magyarázni, hogy egyrészt nem arról van szó, hogy végtelen számú előadót föl tudunk tenni, és az előadók egy része, mondjuk nem tudom, délelőtt, vagy kora délután a tűző napon nem akar föllépni a nagy színpadon, mert az nem jó neki. Ki sem, meg a közönségnek sem. Mindenki este szeretne játszani, de ha van 5 napunk, vagy max 7 napunk, akkor ott este mondjuk 14 előadó tud föllépni, hiszen este 11-kor meg be kell fejeznünk a nagy színpad programját, és azt kell eldönteni, hogy ha azt szeretnénk, hogy ide jöjjenek a világ minden tájáról, már pedig ezt nem engedhetjük el, mert annyi magyar meg nincs, hogy egy ekkora rendezvényt el tudjon tartani. Tehát azért az fontos kimondani, mert ezt sokan nem értik, hogy a szigetnek a költségvetés az körülbelül a 10-szerese az utána következő második legnagyobb rendezvénynek. Tehát, hogy mi nem tudjuk azt mondani, hogy ezt a 10-szer annyi pénzt is termeljék, vagy termeljük ki csak a magyar közönségből. Hát látszik, hogy ugye ez a cég szervezte a Balatonszandot is, a Volt Fesztivált is, amik inkább magyaroknak, vagy a Volt kifejezetten magyaroknak szólt, és az is azért ment csődbe, mert nem volt már elég a hazai piac, vagyis nem tudta eltartani. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, ezért nekünk egyszerre kell megszólítani a magyarokat is, meg a külföldieket is, de egy külföldi előadó az érdekes lehet egy magyar előadó, vagy egy magyar közönségnek is, meg egy külföldinek is. Ez fordítva sajnos nincs így, hogy majd azért ide jönnek külföldről, hogy magyar előadókat nézhessenek meg. Ezért is volt az, hogy most azt mondtuk, hogy akkor legyen egy önálló színpad dedikálva ezeknek a magyar sztároknak, hogy aki viszont őket nézné szívesebben, azok jó időpontokban, jó körülmények között nézhessék őket, párhuzamosan akár azzal, hogy választhatnak, hogy inkább a külföldi sztárokat, vagy a magyarokat nézik meg.
pont erre irányulna a következő kérdés, hogy annak idején mi azért mentünk a Szigetre, mert a magyar előadókat az bárhol meg tudtuk nézni. Budapest környékén, nem tudom, Budapesttől messzebb ilyen olyan fellépései voltak különböző kisebb vagy nagyobb színpadokon, és azért mentünk, mert emlékszem rá, te a David Bowie-t említetted, ott volt, ott csüngtem a Pinkem, meg a Robbie Williamsen, stb., mert azt csak ott kaphattam meg. És az akkora sztárok, akik akkor a legnagyobbak voltak a világon, azok hova lettek? Vagy nem tudom, tehát, hogy mintha megváltozott volna.
Hát a világ változott, erre említettem még ugye a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy sajnos ezek a szupersztár előadók, ezek már alapvetően nem szeretnek fesztiválokra menni, mert nem tudják sem azt a pénzt megkeresni, sem azokat a technikai körülményeket megkapni a fesztiválokon, amit a szóló koncertjeiken elvárnak, és ezért egyszerűen azt mondták, hogy nekik már nem olyan fontos az, hogy fesztiválokra mehessenek. Szerencsére azért ez nem úgy van, hogy senki nem megy, de jóval kevesebben mennek, és ebből az úgynevezett A kategóriás szupersztár kategóriából ebből tényleg általában minden évben van egy-kettő, aki még úgy valamiért elmegy szívesen fesztiválozni, de a nagy részük az már inkább a szóló turnékban gondolkodik, és ezért is fontos az a kihívás, hogy nekünk valahogy azt meg kell értetnünk a közönséggel, hogy egy fesztivál az attól még ugyanolyan jó élmény és izgalmas élmény akkor is, hogyha nem a legnagyobb sztárokat nézheted ott meg, hiszen nagyon sok mindenkit megnézhetsz, és azért van egy csomó olyan előadó, aki meg azt gondolom, hogy most ezek a feljövő éppen aktuális trendek, ezekben még szívesen mennek azért fesztiválozni, mert ők még szeretnének még ismertebbek lenni, és élvezik azt a helyzetet, hogy eljönnek egy olyan fesztiválra, ahol nem csak az ő közönségük lesz ott, hanem mindenféle más zenekar közönsége is, és feléjük is ők ezáltal egyfajta ilyen bemutatkozási lehetőséget kapnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt kell valahogy nekünk megpróbálni a helyén kezelni, és a közönséggel is megértetni, hogy ha az az elvárásuk, hogy itt csupa A kategóriás előadót láthatnak majd, azt mi már nem tudjuk teljesíteni, nem azért, mert nem akarjuk teljesíteni, hanem ez azért, mert nincs rá lehetőség.
Pár utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ha nem lenne keret, nem érdek pénz lenne, és az előadók is úgy állnának hozzá, akkor ki az, akit szíved szerint te, Gerendai Károly elhívnál, hogy akkor itt van neked akár 2 óra a nagy színpadon.
Hát nekem még azért maradt jó pár ilyen előadó a múltból is, ugye 25 évig vettem aktívan részt, és most tértem vissza, és már abban az időszakban is nagy szívfájdalmam volt, hogy tudom, a Coldplay-t, vagy a Red Hot Chili Peppers, vagy a Metallica-t, vagy a nem tudom, pár olyan előadót, akiket évről évre nekifutottunk, és próbáltunk elhívni, hogy őket nem sikerült összehozni. Nyilván azóta lettek újabb olyan sztárok, vagy előadók, akiknél ez szintén, de tényleg én azt gondolom, hogy ez egy reménytelen dolog, hogy mi valaha is egy Taylor Swift-et el tudjunk hívni, akinek önmagában annyi a fellépti díja, mint amennyit mi összesen az összes előadóra költünk el. Úgyhogy vannak korlátok, amikbe bele kell törődnünk, de azért azt, arról még nem mondtam le, és azért mindig vannak ilyen véletlen szerencsés helyzetek, hogy vannak olyan előadók, akik valamiért úgy azt gondolják, hogy ők most újra szívesen elmennek fesztiválozni, hogy hát, ha majd valakinek megjön a kedve a következő években, és láthatjuk ezeket is.
Utolsó előtti kérdés. Nagyon sokáig csináltad, aztán kicsit nem csináltad, és most megint csinálod a Szigetet. Ez a nagy visszatérés, the big return, great return, talán fogalmazhatok így. Szóval, hogy nyilván találkoztál ezekkel a világsztárokkal, akár a David Bowie-val, akár a Pinkkel, stb. Ki volt a legmeghatározóbb, nem tudom, kézfogás, vagy pillantás, vagy hátbaveregetés?
Hát annyiban el kell keserítselek, hogy valóban volt pár közülük, akivel találkoztam, de én ezt mindig is úgy fogtam föl, hogy ők nem azért jönnek ide, hogy velem itt összebarátkozhassanak, hanem azért, hogy dolgozzanak és koncertet adjanak, és hogy belegondoltam abba, hogy hogyan unhatják ezt, hogy szinte minden nap valamelyik másik rendezvényen vagy másik városba lépnek föl, és mindenütt, ha a helyi szervező azt gondolja, hogy ő szeretne vele összebarátkozni, akkor már mennyire utálhatják ezt a helyzetet. Úgyhogy én így igyekeztem azért az ő privát szférájukat tiszteletben tartani, és tényleg maximum egy köszönés erejéig, vagy egy bemutatkozás erejéig oda menni hozzájuk. De a kérdésedre is azért, hogy válaszoljak, pont David Bowie nekem azért volt ilyen szempontból egy nagyon, hogy mondjam, ilyen lenyűgöző egyéniség, mert ilyet nem nagyon láttam más hasonló kaliberű sztároknál, hogy ő például megcsinálta azt, hogy ugye egy nagy stábbal jött, tehát ők nem tudom hány kamionnal, busszal hozták a saját stábjukat, és tényleg ilyen 40-valahány fős csapattal érkezett ide a Szigetre, és ilyenkor a sztár az a legtöbbször még a saját zenészeitől is elzárva van, tehát hogy külön öltözőt kér, külön nem tudom, kéteringet minden egyebet, és a Bowie megcsinálta azt, hogy összerakatott a backstage-be egy nagy asztalt, ahova odaültette a teljes tábot, ugye a catering be volt készülve, hogy hozzák a kajákat, és mondta, hogy még várunk, mert még mindig fönt dolgoznak emberek a színpadon, akik ilyen sima pakoló emberek voltak, de az ő stábjában, és mondta, hogy majd, ha ők is lejöttek, akkor hozhatják. És amikor ott ült a 40-valahány ember, mondta, akkor most már hozhatják a kaját. És tehát azért ilyet nem nagyon láttam például sztároktól.
Utolsó kérdés a végére, Karcsi, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, és az öngyújtó gyűjtemény meg a kortárs művészetek, meg a gasztronómia már nem fog beleférni, arra majd visszatérünk egy következő alkalommal. Ha már Michelin csillagok kapcsán is lehetne azért beszélgetni, szóval utolsó utáni kérdés, van még egy hónap hátra körülbelül. Idén teltház lesz?
Hát teltház sajnos biztos nem lesz, vagy legalábbis azt gondolom, hogy a teltház az ugye egy ilyen szubjektív, az azt jelenti, hogy el kéne adjuk az összes jegyet, összes bérletet. Én azt gondolom, hogy most azon dolgozunk, hogy többen legyenek, mint amennyien mondjuk az elmúlt években voltak. Egyszerűen azért, mert azt talán te is hallottad, hogy ugye azért szállt ki a korábbi befektető tulajdonos, mert egyszerűen akkora vesztesége voltak, hogy már nem volt hajlandó ezt tovább finanszírozni, és azért ez most egy elég nagy kockázat, amit a nyakamba vettem, bár sikerült kis tulajdonosként a nagyobb partnereket, alvállalkozókat még most bevonzanom, de azért itt most azon izgulunk, hogy hogyan lehet egyáltalán elérni azt, hogy újra önfenntartó legyen a sziget, ahhoz meg többen kell, hogy jöjjenek, és növelnünk kell valahogy a bevételeket, mert semmiképpen nem szeretném a kiadásokat radikálisan csökkenteni, mert akkor még egyszer rosszabb lenne a rendezvény, úgyhogy most még abban a hitben mentünk neki ennek az évnek, hogy ha csinálunk egy igazán jó szigetet, akkor azzal talán meg tudjuk győzni majd a közönséget, hogy jövő még többen jöjjenek el, de azért abban bízom, hogy már idén is annyi bizalmat kapunk egy részétől legalább a közönségnek, hogy eljönnek újra megnézni, hogy milyen a mostani sziget, mert az kell ahhoz, hogy tényleg stabilan tovább tudjon működni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Én is köszönöm. Kellemes további szép estét.
Őriznek a falak, már semmim sem maradt, csak az óra, ami mutatja, mennyi még, hogy lássa. Kint egyre szakad az esernyők alatt, szalad az is, aki nem siet, minden arc rejtve marad. Randevú hűvös Dunaparton, ölej úgy, még örökké tartson, hogy ez közben szabad, most végre szabad, senki se hallja, hisz tombol a város zaja, és lassan haza, még mindig szakad. Thank you.